Mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni, szép jó estét kívánok mindenkinek, még egyedül, még magánykodom itt az éterben, de remélem, hogy ez nem lesz túl sokáig, talán néhány másodpercig, szép jó estét kívánok mindenkinek, nem is vagyok egyedül, jó estét kívánok Zsoltnak, szeretett üdvözlöm Enikőt, jó estét kívánok Szilárdnak, Tímeának, gyülekezik a kemény mag, sok ismerős, és néhány kevésbé ismert, vagy számomra kevésbé ismert név és arc. Nagyon örülök, hogy itt van mindenki. Jó estét kívánok Annának, Csabának, Anettnek, Mirának, szeretettel köszöntöm Ráhel Zsoltot, másik Csabát, Ákos, Tündét, Erzsébetet, csomó, tényleg minden este itt vagy, minden este feltűnnek ezek a nevek, és egyszerűen elképesztő hála és alázat, ami eltölt engem, amiatt, hogy estéről estére itt vagytok. Nagyon szépen köszönöm azt a sok levelet, bíztatást, és hogy mondjam, személyes sors megosztást, amellyel megtiszteltek leveleitekben. Minden levelet nagy örömmel olvasok, és nagyon köszönök. Legyen ez kérdés, vagy legyen ez egyszerűen csak beszélgetés, vagy tanácskérés. Azt gondolom, hogy jó, hogyha tudjátok, hogy minden levél melengeti a szívemet. Tényleg, szép estét kívánok mindenkinek. Most már több mint 160-an vagyunk, úgyhogy érdemes elkezdeni talán ezt a mai estét, ami egy picit rövidebb lesz az átlagosnál, vagy a mostanában azért ilyen 30, akár 30, sokszor 40 percet is elbeszélgettünk, a mai picit rövidebb lesz. Izraelből érkeznek rokonaink ma este, úgyhogy majd ki kell menjek a repülőtérre, értük még ma éjszaka. Dolgozni kell, egy csomó dolog van. Sokan kérdeztetek az izraeli választások eredményéről, hogy mit szólok hozzá. Nem szeretek, sem nagyon szoktam politizálni, azt talán nem okozok senkinek meglepetést, hogy vallásos ember vagyok, ortodox ember, úgyhogy én nagyon örülök az ortodox, a vallásos pártok jó szereplésének. Tulajdonképpen ugye az történt, és ez néhány órával ezelőtt véglegesedett Izraelben. Négy éven belül az ötödik voksolás volt, kevesebb, mint 4 éven belül. Sokan kérdeztétek, hogy ez hogy lehet, meg hogy lehet, hogy ilyen kevés időt van egy kormány hatalmon, hogyha tényleg érdekel benneteket, akkor már nem tartozik szorosan a tóra tanulás témájához, de hát mégiscsak a zsidó államról van szó. Szóval Izraelben olyan a választási rendszer, hogy nagyon alacsony a bejutási küszöb a Knessetbe, a parlamentbe, mindösszesen 3,25%-ot kell elérni egy párt, hogy bejusson a parlamentbe. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok párt jut be a parlamentbe, most is bejutott vagy 9-10 párt a parlamentbe, a szavazatok pedig elforgácsolódnak, vagy a szavazatok szétoszlanak 8-9-10 párt között, de nem ritka akár a 12 párt a parlamentben. Ez azt is jelenti, hogy egy párt nem tud túlságosan nagyra nőni. Például a Benjamin Netanyahu vezette Likud párt, nem tagadom, hogy nagyon nagy szimpatizás vagyok Benjamin Netanyahu-nak, tehát a Netanyahu vezette Likud párt, ami a legnagyobb párt lett most is, meg a korábbi választásokon is, most már jó régóta a legnagyobb párt, de ő az is mindösszesen a 120 képviselőből csak 32-t tud delegálni, tehát az azt jelenti, hogy ugye 120 fős a parlament, a Knesset, akkor minimum 61 főre van szükség ahhoz, hogy valaki kormányozni tudjon, semmelyik párt nem ér el ennyit, ugye mondom, tehát a legnagyobb párt is ennek a felét érte csak el, úgyhogy koalíciót kell kössön más pártokkal, hogy összejöjjön a minimálisan 61 fős többség, képviselő többség, ami szükséges ugye a biztonságos vagy kényelmes kormányzáshoz, szóval 61 még nem nagyon elég, de mondjuk az a minimálisan szükséges, úgyhogy pártok koalícióban működnek, a koalícióknak van egy csomó előnye, meg van egy csomó hátránya is, előnye, hogy ugye egy párt nem tud túl nagyra nőni, sok a fék és az egyensúly, egymást kontrollálják a pártok, másrésztről meg nagyon sok mindenki, nagyon sok mindent akar, és mivel mindenkire szükség van, úgy épül fel egy koalíció, hogy minden mandátumra szükség van, most például Benjamin Netanyahu vezette koalíció 64 mandátumot szerz, ami egy kényelmes többség, tehát sokkal jobb, mint amit az előző kormány tudott magának, 61 mandátummal indult neki a kormányzásnak, ugye az nagyon labilis, ott, hogyha egy képviselőt elcsábítanak, elcsábít az ellenzék, ugye ott a képviselőkre adják le az emberek a voksokat, nem pártra, és akkor innentől kezdve egy képviselő átülhet egy másik, akár az ellenzék, vagy a vele szemben ülő frakcióba is, ezért 61 fő az nem biztos, hogy elégséges, de maradjunk, a lényeg az, hogy sok párt van, sok párt jut be, sok engedményt kell tenni egy koalíciós tárgyaláson, ugye most például majd a Netanyahu vezette Likud pártnak is sok engedményt fog kelleni tenni, ami nagyon érdekes, ami különleges ebben a mostani szituációban, ilyen még legjobb emlékezetem óta nem volt, az az, hogy a 64 mandátumból, tehát amit szerzett a Netanyahu vezette blokk, vagy koalíció, ebből a 32 ugye a Likudé, a másik 32 az csupa vallásos párt, egészen konkrétan három ortodox pártnak a szavazatából tevődik össze, hogy igen, 1-2-3 ilyen a vallásos cionizmus nevű párt, ilyet azt hiszem 14 mandátummal, a sász ortodox szefárdi zsidókat tömörítő párt, ilyet, ha jól emlékszem, 12 mandátummal, az 26, és valahogy is az Egyesült Tóra Judaizmus, ami viszont egy áskenázi, szintén ultraortodox párt, ez is hozott 7 vagy 8 mandátumot. Tehát körülbelül így néz ki a felosztás. Mondom, igazán izgalmas az, hogy a mostani kormánykoalíció az gyakorlatilag a Likudból áll, tehát a Netanyahu-féle jobb-közép pártból, és csupa vallásos, sőt ortodox vallásos pártokból, ami eddig még nem fordult elő, és ezek nagyon erősek, mert mondom, a 64 főből 32-t ők adnak, tehát a felét a kormánypárt képviselő számának a vallásos pártok adják. Ez azt jelenti, hogy hát nem tudok szebben fogalmazni, mint azt, hogy ők fogják diktálni a tempót, ők fogják diktálni Netanyahu ilyen szempontból, Netanyahu-nak valamilyen tekintetben meg lesz kötve a keze, biztos, hogy kompromisszumokat kell hozni. Netanyahu egyébként egy nagyon vallásos érzelmű, de nem egy ortodox ember, de egy nagyon vallásos érzelmű és nagyon zsidó érzelmű ember. De bárhogy is legyék, tehát sok kompromisszumot fog kelleni kötnie, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye, és akkor, amit sokan kérdeztek, hogy lehet az, hogy ilyen gyakran vannak választások Izraelben, hát pont az előbb elmondott okokból sok párt van, sok kompromisszumot kell kötni. Ha valamelyik párt nem kapja meg, amit akar, akkor simán azzal fenyeget, hogy kilép a koalícióból, és akkor már is borul a többség. Ugye itt most Netanyahu-nak akár egy párt is azt mondja, hogy valamit nem tetszik neki, és kilép, akkor már is nincs meg a kormányzó többség. Szóval ez semmiképpen nem egy, hogy mondjam, ez egy nagyon különleges és kényes állapot. Én azt gondolom egyébként, szerintem túl alacsony, a személyes véleményem, hogy szerintem a 3,25%-os bejutási küszöb túl alacsony, ugyanakkor azt mindenképpen nem lehet rámondani, hogy nem demokratikus, sőt, igazából a helyzet az, hogy túl demokratikus, tehát túlságosan nagy teret a kispártoknak, de hát Istenem, ilyen a választási rendszer. Oké, ennyit a politikáról, és nem akarok tehát politizálni, de hát mégiscsak külpolitika az valamennyire a fortém, úgyhogy de mondom, nem akarok nagyon erősebb politizálni. Térjünk át inkább a vallási kérdésekre. Azt kérdezik, kedves tanulótársunk, mi az oka, hogy nem esznek zsidók sertéshúst? Van-e esetleg tudományosan is levezethető oka, azon kívül, hogy Isten mondta, hogy eszne? Ugye nézzük először, hogy miért nem esznek a zsidók sertéshúst. Húst többször van a Tórában írva, többször van a Tórában, Mózes 5 könyvében felsorolva a tiltott, illetve megengedett állatok, miket lehet enni. A Mózes, most előttem a Mózes 5. könyve 14. fejezet, 14. fejezet 3. vers, ne egyetek semmilyen utálatosat, ezt az állatokat megelhetitek, a marhát, a juhot és a kecskét, a szarvast, a gazellát, az őzet, a zergét, az antilopot, a bölényt és a vadkecskét, és minden olyan hasított patájú állatot, amelynek egészen ketté hasadt a két patája és kérődzik, azt megehetitek, de nem ehetitek meg a kérődzők közül, illetve hasított patájúk közül a tevét, a nyulat, a hörcsögöt, mert kérődzők ugyan, de nem hasított patájúak, tartsátok ezeket tisztátalannak, a disznót is tartsátok tisztátalannak, mert hasított patájú ugyan, de nem kérődzik. Ezeknek a húsából ne egyetek, még a tetemüket se érintsétek. Mindabból, ami vízben él, ezeket ehetitek meg. Megehetitek mindazt, aminek uszonya és pikkelye van, de nem ehetitek meg semmi olyat, aminek nincs uszonya és pikkelye, tartsátok azt tisztátalannak. Minden tiszta madarat megehettek, de nem ehetitek meg ezeket, és felsorol a Tóra 21 madárfajt, amit nem lehet megenni. Már sokat beszéltem a kóser vagy fogyasztható állatokról, de maradjunk konkrétan az emlősöknél. Az emlősökre a kritérium az, hogy hasított patája legyen és kérődzön. A disznó ugye hasított patájú, de nem kérődzik, ellenben mondjuk a nyullal az meg kérődzik, de nem hasított a patája. Úgyhogy ezért nem esszük a sertést vagy a nyulat a kóser háztartásban. Ugye persze ettől még a tiszta állatot is megfelelő módon kell levágni, és így tovább. A kóser vágás szabályai szerint a vértől meg kell szabadítani húst és ilyesmi, de mégiscsak innen tudjuk, tehát a Tóra szabályos szerint nem eszünk sertéshús. De amit a konkrétan a kérdező kérdez, az azért nagyon izgalmas, mert vonatkozik nem csak a tiltott hús tilalmára, hanem vonatkozik minden micvára, minden parancsolatra és minden tilalomra. Ugye sokan szokták mondani, hogy azért sokan azt szokták mondani, hogy persze azért tiltotta meg a Tóra a zsidóknak a disznóhús fogyasztását, mert az ókorban, a sivatagban nagyon meleg volt, még nem volt hűtőszekrény, és a sertéshús a melegben nagyon hamar nem csak hogy fogyaszthatatlanná válik, de különböző férgek, ugye ezt mindenki tudja, hogy a sertéshúsban nagyon gyakran fordulnak elő férgek, mint például a galantféreg és egyéb más veszélyes paraziták, amelyeket, hogyha megeszik valaki, akkor az mondjuk nyers állapotban eszi meg azt a sertéshúst, akkor az nagyon veszélyes is tud lenni. Ez más kérdés, hogy a parazita önmagában, vagy az ilyen csúszómászók, rovarok, stb. Fogyasztását, azt szintén tiltja a zsidó vallás, tehát az már eleve probléma lenne. De marahúsban nem élnek ilyenek, a sertéshúsban viszont igen. Most ez mind igaz, meg sokan szokták mondani, hogy hát persze biztos azért van a körülmetélés, mert az ókorban, a sivatagban higiéniai okokból egészségesebb volt, nem nehezebb volt mosakodás, egészségesebb volt, hogyha egy férfi körül van metelve. Ez is igaz. Ezek mind igazak, ezek az állítások. Valóban a sertéshús valóban nem egészséges, a Közel-Keleten külön nem egészséges, valóban a körülmetélés az egészséges, ez tény és való, hogy így van, de nem ezért nem csináljuk. Nem, vagy nem ezért bátéljünk körül magunkat, és nem ezért nem eszünk disznóhúst. Nem azért nem eszünk disznóhúst, mert Isten azt mondta, az már csak egy haba tortán, ha úgy tetszik, az már csak egy járulékos nyereség, hogy történetesen még egészséges is, és történetesen a sertéshús nem egészséges. De nem ezért nem eszük, tehát. Azért nem eszük, mert tilos. Ez az oka, hogy nem eszük, azért mert tilos. A micvákat, a parancsolatot azért csináljuk, mert Isten ezt parancsolta, és az egy, hogy mondjam, az egy járulékos haszon, vagy egy járulékos veszteség, hogy történetesen még a dolog egészséges is, úgy mentálisan, mint fizikailag. Tehát nem ez az oka, de nem ez az alapvető oka, hogy csináljuk. Ez nagyon fontos megígézni. Miért ilyen nagyon fontos ezt megígézni? Azért nagyon fontos megígézni, mert abban a pillanatban, hogy egy parancsolatot racionalizálunk, és abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát biztos azért parancsolta meg Isten, mert az egészséges, ebben a pillanatban azt lehetne mondani, hogy jó, hát a 21. században különböző, van már frigider, meg van már méhűtő, meg gyorsan el tudjuk készíteni a húst, akkor ma már nem egészségtelen ilyesmit fogyasztani, és akkor esetleg azt mondhatnánk, hogy a Tóra törvényei ma nem érvényesek. Ugye? Ez nagyon gyakori váda a Tóra törvényeivel szemben, vagy a hagyományőrző zsidósággal szemben, hogy ó, hát ezek a törvények, ezek 3000 évesek, hát már ki él ilyen 3000 éves törvények szerint, kinek fontosak a 3000 éves törvények, ugye? De hát azt kell felfogni, azt kell megérteni, hogy ezek Isten törvényei. Isten nem másítja meg a szavát, Isten nem gondolja meg magát. Nincs odaírva a Tórában, hogy addig metéljétek körül magatokat, amíg azt az egészség szükségletetek előírja. Vagy ne egyetek sertéshús, de persze majd, hogyha lesz frigider, akkor majd egyetek nyugodtan. Nem, ez nincs beleírva a Tórában. Az van beleírva, hogy ne egyél sertéshús, pont. Mostantól mindörökké. Ez van írva, nem pedig az, hogy amíg fel nem lesz találva a frigider. Ugye ilyesmi nincsen benne, ez teljesen nonsens. Ezért tehát ugye el is mondjuk minden nap az imád, a reggel imádkozás végén, hogy hiszünk teljes hittel abban, sát torázó, lotie muhlefet, ve loie toratacheret, Med Hashemit Baráksma. Nem, ez a tóra, ezt a tórát, amit Isten adott nekünk, ez nem lesz soha kicserélve, nem fogadni Isten egy másik törvényt, mindig ez a törvény örökre érvényes, amit Isten adott, ez örökre érvényes, és nem lesz egy másik törvény helyett. Ez a zsidó hit egyik alapja, a zsidó hit egyik alappillére, hogy a törvények nem időlegesek, nincs lejáratuk, vagy szavatosságuk, ha úgy tetszik. A Tóra törvényei az örökkévalóságig érvényesek, mindig is érvényesek lesznek, lopni mindig is helytelen volt, mindig is helytelen lesz, tisztelni a szülőket, mindig helyes lesz, mindig is helyes volt, stb. Jó? Ez tehát nagyon fontos, ez egy nagyon fontos distinkció, amit kell tegyünk a törvényeket illetően. Azt írja, másik kedves tanulótársunk, ez egy kicsit, ha már az előbb politizáltunk, akkor egy kicsit történelmezzünk. Azt foglalkoztat mostanság, hogy milyen volt a vallási élet a háború után, milyen hatással volt a háború magyar zsidók életére, megerősödött a hitük az embereknek, vagy elvesztették azt, milyen volt a zsidó élet Magyarországon 56 után egészen a rendszerváltásig, tudna erről pár szót mondani, akár konkrét történetet. Ugye azt kell tudni, de tényleg csak nagyon röviden, mert nincs idő arra, hogy nagyon részletesen, főleg, hogy nem sokára mennem is kell, hogy teljesen nagyon részletesen foglalkozunk a témával, de azt azért érdemes tudni, hogy ugye Magyarországon a háború után, tehát 45-ben, amikor véget ért a háború, a vidéki zsidóság gyakorlatilag eltűnt, a vidéki zsidóságot több mint 400 ezer magyar zsidót gyilkoltak meg, a többségüket Auschwitzban és más koncentrációs táborokban, illetve munkaszolgálatban és egyéb helyeken. Tehát tulajdonképpen a vidéki zsidóság, azt lehet mondani, hogy szinte teljes egészében eltűnt. A budapesti zsidóságról meg azt lehet elmondani, hogy szinte teljes egészében megmaradt, ugyanis egyszerűen Magyarország nagyon későn lépett be a második világháborúba, ugye kevesebb, mint egy évig tartott itt a háború, és ezért a budapesti zsidók kiirtására vagy elpusztítására egyszerűen nem volt idő, hál' Istennek. A budapesti zsidóság nagy része megmaradt. Most 45-ben, amikor a felszabadulás után, akik visszajöttek munkaszolgálatból vagy haláltáborokból, illetve akik itt voltak Magyarországon, és felszabadultak a gettókból, ők természetesen új életet kezdtek. Ugye még Izrael állam még nem volt meg, Izrael államot 48-ban alapították, vagy pontosabban 47-ben alapították, 48-ban kiáltották ki. Úgyhogy ott még nem volt zsidó állam, tehát nagyon sokan 45 után nyilván elhagyták az országot, de a legtöbben visszajöttek ide, és aztán később mentek el, a legtöbb sokan 48-ban, ugye amikor a kommunista hatalomátvételnél mentek el, de nagyon sokan itt maradtak egészen 56-ig, abban a reményben, hogy a kommunizmus nem fog megmaradni, és lesz Magyarországon működő vallási élet. Aztán 56-ban ennek a reménye is, ugye a sikertelen forradalom következtében, 1956-ban az utolsó remény is szertefoszlott arra, hogy Magyarország ne legyen szocialista vagy kommunista állam. Így tehát nagyon sokan 56-ban elmentek. Ugye ki maradt itt Magyarországon 56 után? Zsidó. Milyen zsidók maradtak 56 után Magyarországon? Tehát ugye ma is azt mondják, hogy él Magyarországon körülbelül 80-100 ezerre becsült zsidó közösség, vagy zsidóság. A legtöbbjük ennek a 80-100 ezernek nem tudja magáról, hogy zsidó. Ez egy becsült szám, vagy nem tudja magáról, hogy zsidó, illetve nagyon sokan tudják magukról, de a zsidóságukkal nem foglalkoznak, ha úgy tetszik, teljesen asszimilálódtak. Most ugye miért van ez? Ez azért van, mert ugye akinek a zsidósága, akinek a vallása fontos volt, tehát az ortodox emberek, akiknek nagyon fontos volt a zsidó identitás, illetve nagyon fontos volt a vallás, ők elmentek ebből az országból a legtöbbjük, amikor látták, hogy kommunizmus lesz, és ott a vallásgyakorlás az szinte lehetetlen. Magyarországon egy kicsit jobb volt a helyzet egyébként ebben a tekintetben, mint a Szovjetunióban. Magyarországon volt valamennyi vallásgyakorlási szabadság, sokkal liberálisabb volt, ha úgy tetszik, sokkal megengedő volt a magyarországi rezsim, szinte mindegyik rezsim, mint mondjuk a szovjet, de szóval azért a 50-es, 60-as években a vallásgyakorlás az finoman szólva sem volt finoman szóval sem volt támogatott, és még csak megtűrt sem nagyon. És ez egyébként zárójelben jegyzem meg, ez nem csak a zsidó vallásgyakorlásra vonatkozott, ez vonatkozott a keresztény vallásgyakorlásra is, és most én a szabad vallásgyakorlásról beszélek, ugye hát a kommunizmus nem szerette a vallásokat. Szóval akinek fontos volt a zsidó identitása, pláne aki fontos volt a vallásos élet, az legkésőbb, az vagy 45-ben, 48-ban, vagy legkésőbb 56-ban elment. Kimaradt itt. Alapvetően háromféle, az én meglátásom szerint háromféle csoport maradt. Az egyike azok, akik egy kis rész, akik valamilyen okból el akartak volna menni, de nem tudtak, ilyen vagy olyan okból, volt egy beteg anyuka, akit nem akartak itt hagyni, vagy valami hasonló, el akartak volna menni, de nem tudtak elmenni valamilyen okból. Ez tehát az első, szerintem talán a legkisebb csoport. Egy második, egy nagyobb csoport volt azok, akik meggyőződéses kommunisták voltak, tehát zsidó meggyőződéses kommunista, és azért maradt itt Magyarországon, eszébe se jutott elmenni, hiszen számára eljött a Kánaán, amikor Magyarországon kommunista rezsim lett. És van egy harmadik csoport, szerintem az én meglátásom szerint ők voltak a legtöbben olyan típusú emberek, akik nem voltak meggyőződéses kommunisták, ugyanakkor a zsidó identitásuk sem számított nekik annyit, hogy ezért érdemes lenne csapott papot hátrahagyva útilapot kötni lábuk alá, és elmenni ebből az országból. Tehát nagyon sokan azt mondjam, hogy megalkuttak a rendszerrel, azt mondták, hogy jó, nekem a zsidó identitásom annyira nem fontos, maradok, mert fontosabb az, hogy ne kelljen elmennem ebből az országból, és hátrahagyni, nem tudom, vagyontárgyat, vagy családot, vagy barátokat, vagy valami hasonló. Tehát ez tulajdonképpen az a háromfajta embercsoport maradt. És volt egy negyedik, nagyon pici csoport, akik megőrizték a zsidó vallásosságukat. Ugyanúgy, ahogy voltak egyébként olyan keresztények is, akik megőrizték a hithű keresztény mi voltukat, ugye még a legsötétebb években is. Tehát ilyen természetesen azért volt, de talán ők voltak kisebbségben, ők voltak kese. Volt-e Magyarországon vallásos? 56-ig nagyon komoly vallásos élet volt, hiszen sok túlélő volt, még működtek jesivák ebben az országban, rabbinikus akadémiák, működtek zsinagógák, még a 7. kerületben nagyon vibráló, buzgó zsidó közösség volt. 56-ban viszont ez az egész megszűnt, és a 56 és tulajdonképpen a rendszerváltás között egy megtűrt vallási élet volt. A zsidó közösséget egy intézmény, úgy hívták, hogy MIOK, képviselte Magyar Izraeliták Országos Központja, azt hiszem ez volt a neve, szóval egy intézmény képviselte a magyarországi zsidóságot, tehát hogy nem volt egy nagyon buzgó élet. Lehetett zsidónak lenni Magyarországon azután, akkor is, tehát 56 után is, volt elérhető kóser hús, már amennyire volt mondjuk a 60-as években egyáltalán bármi elérhető, volt Magyarországon mindig kóser vágás, volt Magyarországon mindig kóser tej, de hát ellátási problémák nyilván voltak, de hát az általános élelmiszeriparban is voltak ellátási problémák. Én amikor 1990-ben visszatértem őseim hitéhez, és ugye én akkor ismerkedtem meg a saját zsidóságommal is, már mint zsidó származású vagyok, de hogy nem vallásos családból származom, azért még 90-ben azért itt még nagyon nehéz volt a zsidó élet abban a tekintetben, hogy nehéz volt a kóser ellátás, sokkal problémásabb volt. Ma már ehhez képest hát sokkal egyszerűbb és sokkal jobb a helyzet, tehát összehasonlíthatatlan, hogy mi volt 90-ben, és gondolom 90-ben már sokkal jobb volt, mint amilyen volt mondjuk 80-ban vagy 70-ben, és így tovább. Tehát nagyjából valami hasonlót kell tudni. És barátaim, az elején jeleztem, hogy most sajnos rövidebb lesz a tanulás, úgyhogy a Tánya következő fejezetéről sem tudjuk most tovább folytatni. Elnézést kérem ezért, cserébe viszont vasárnap este folytatjuk, kárpótolak benneteket Isten segítségével. Legközelebb vasárnapra találkozunk, ugye holnap péntek van, utána a sabát. Legközelebb vasárnap este 8-kor várlak benneteket. Kérek mindenkit, kövesse és lájkolja ezt a Facebook oldalt, illetve a YouTube csatornát, ahol minden videó most már fönt van. Küldjetek kérdéseket erre a Facebook oldalra privátban, hogyha van ilyesmi, vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó egészséget kívánok, és nagyon szépen köszönöm a rengeteg biztatást és levelet, amit küldtök, és én is biztatok benneteket. üzeneteket, írjatok, annál jobb. Még valami szolgálati közlemény, hétfő este 6-kor Nagykovácsiban leszek a művelődési házban. Nagykovácsi művelődési házban tartok előadást, hogyha tudtok, akkor esetleg regisztráljatok ott minél többen. Vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek csodálatos hétvégét kívánok, jó egészséget, Sabát Salom és minden jót!